Kompalov Judit.
Ahogy arra számos szakértő számított, elkezdődött Nyugat-Európa energetikai kiéheztetése Oroszország részéről. A Németország irányába az északi áramlat egy vezetéken érkező orosz földgáz mennyiség a múlt héten a felére csökkent, de drasztikus mértékben visszaesett az Ukrajna-Szlovákia-Csehország útvonalon érkező orosz gáz mennyisége is. A magyar külügyminiszter bejelentése szerint Magyarország a szerződéseknek megfelelően probléma nélkül kapja az orosz földgázt, de ahogy a fenti példa is mutatja, tartósan csak a bizonytalanság biztos jelenleg az energetikában. Hogyan érinti Európát a szankciókra adott orosz válasz? Milyen következményei lehetnek ránk nézve a már meglévő korlátozásoknak? Áldozatává válhatnak-e a klímabarát európai célok a szükségnek? És végül, de nem utolsó sorban, Magyarországnak most milyen teendői lehetőségei vannak, hogy a lehető legkevesebb fájdalommal és veszteséggel vészelje át a drasztikus átállás és átmenet időszakát? A stúdióban Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Ezt a sok kérdést és még jó pár másikat is neki címzem a következő néhány percben. Szép jó reggelt kívánok! Akkor most adok egy kis hangot is.
Befelé jövet azon gondolkodtam, hogy valamilyen frappáns dologgal kezdjem ezt a mai beszélgetést, és az jutott eszembe, hogy az oroszok olyan régóta bízzák nagyon sok ellenfelük feletti győzelmüket, olyan sok esetben köszönhették téltábornoknak, hogy lehet, hogy most is ez egy furcsa analógia, hiszen jelen pillanatban zajlana Európában a földgáztárolóknak a feltöltése a téli szezonra, hiszen véget ért a jelenlegi fűtési szezon. A földgáztüzelésű erőművek használnak most elsősorban földgázt és a földgáz függő ipar, tehát a földgáz nyersanyagként használó ipar. Amúgy nyilván lakossági felhasználás minimális, ebben az időszakban szokott menni a betárolás, és ez a mostani orosz gáz szállítási visszafogottság, ez pontosan a téli feltöltöttségnek a megfelelő lefolytatását akadályozza. Úgyha magyar számokat nézzük, ugye nálunk kb. 50-60%-át a behozott földgáznak, az import földgáznak a lakosság használja, kb. 10-15%-ot az ipar, és a erőműveink olyan 30%-ot körülbelül. Ha ezt az arányt nézzük, akkor pont az a rész hiányzik, ugye, az északi áramlaton át, meg a testvériség vezetéken át Oroszország felül bejövő gáznak, ami a tározók feltöltését segíthetné, bár nyilván Európa tud, az európai piac tud másonnan is földgázt venni, de ez a hatalmas mennyiség hiányozni fog. Tehát ez azt jelenti, hogy az árakra további felhajtó nyomást gyakorol ez a történet. Tehát a helyzet az, hogy a fűtési szezonunk az veszélyben forog.
Tehát ez azt jelenti, hogy
az oroszok a szankcióikat nem számozzák meg, nem csomagolják be, hogy ilyen szankciócsomag, meg olyan szankciócsomag. Ők egyszerűen csak reagáltak szerintem a hatos szankció, Európai Unió hatos szankciócsomagjára és a készülő félben lévő hetedikre.
Ez azt jelenti, hogy az északi áramlat egyet érintő Németországba irányuló gázszállítások korlátozása közvetlen hatással van a magyarországi gáztározók feltöltésére is? Vagy valamit rosszul értettem?
Lehet hatással, mert az orosz gázt, amit veszünk, annak egy bizonyos része az európai piac felől érkezik, tehát a szlovák-magyar és az osztrák-magyar interkonnektoron keresztül érkezik be 1 milliárd köbméter. Abból a 4,5 milliárdból, amit összesen az oroszoktól közvetlenül ugye hosszú távú szerződések alapján veszünk, de Magyarországra ez bármikor pótolható, hiszen Magyarország nem ezeken a vezetékeken kapja a földgáz a fő mennyiségét jelen pillanatban, hanem a balkáni áramlaton. Erre át lehet irányítani megfelelő mennyiségű gázt, ennek a kapacitása olyan 6,5 milliárd köbméter per év, tehát bőven lehet pótolni is, és az oroszok, ha erre ígéretet tettek, és az írásbeli szerződéseket egyébként az oroszok máig is betartják. Betartják, mert a helyzet az, hogy ugye a németek elfelejtik a történet mellé tenni, hogy bizony ők államosították a Gazpromnak a németországi tárolóit, és ugye ez azért a mai világban szokatlan eljárás, hiszen addig senki nem szegett meg semmilyen szerződést. Tudjuk, hogy a gázszállítások és az olajszállítások Oroszország felül, illetve Szovjetunió felül mindig lehetett bármilyen politikai meg katonai konfliktus 1968 óta, mindig szerződés szerint mentek. Lehetett iraki háború, lehetett prágai tavasz, lehetett Belgrád bombázása, az orosz gáz és kőolaj szerződéses mennyiségek mindig érkeztek Európába. Ilyen egyoldalú lépések egyik oldalról sem mondjuk mondhatók szerződésesnek.
Tehát akkor van az éremnek egy másik oldala is, hogyha azt nézzük, hogy a német kommunikáció szerint az oroszok mondva csinált indokkal csökkentették a gázszállítási kapacitásokat, tulajdonképpen szerintük politikai okokból és törvénytelenül, akkor ez nem volt a törvényességi szempontok figyelembevételével előzmények nélküli?
Nem volt itt egyik lépés sem előzmények nélküli, és ugye arról kevesen beszélnek, hogy ha az olajat nézzük például, az igaz, hogy Magyarországnak és ennek a közép-európai régiónak valamennyire sikerült elhárítani a legsúlyosabb konzekvenciáit az olajembargónak, tehát ellátásbiztonságot tudunk garantálni, de az biztos, hogy mivel nem csak magát az orosz olajszállításokat szankcionált az Európai Unió, hanem az orosz olajból készült finomított termékekét is, el lehet képzelni azt, hogy a MOL ebben nagyon is érintett, hiszen mind a pozsonyi, mind a dunai finomító ugye rengeteg olyan terméket gyárt, amit Közép-Európába exportáltak, ezeknek az export lehetősége megszűnik.
Itt a termékek alatt olyat értünk, hogy benzin, gázolaj,
kenőolaj. Mindenféle típusú hajtóanyag, ugye dízel, benzin, mindenféle minőség, kenőanyagok, gyógyászati alapanyagok, kozmetikumok alapanyagai, tehát rengeteg dolgot finomítanak ki ebből ebből az olajból, és ezeknek a kereskedelmét is tulajdonképpen korlátozza az EU, tehát a MOL-nak a regionális szerepe is azért érinteni fogja ez a történet. Tehát nem ússzuk meg már az olajembargót sem igazából, mert igaz, hogy ez rövid távon probléma, de hogyha megfelelő módon keveri a MOL innen-onnan behozott különféle eredetű olajokat, akkor vissza tud mászni a piacokra, de ez piacvesztésnek a veszélyét, kockázatát hordozza a MOL számára így is, úgy is, és minden olyan olaj, régióbeli olajcégét, ami érintett ezen a területen. Tehát ezt se tudtuk olyan, tehát kivédtük a nagy részét, ellátásbiztonság az rendben van, de azért a MOL-t visszafogja, a mi szerepünket a régióban, a MOL szerepét a régióban ez erősen szerintem visszafogja vetni, és hogyha ez így marad, ugye vannak most már számok is, hogy a mi finomított kőolajon alapuló petrokémiánk olyan 60%-os visszaesést is el kell, hogy viseljen, a vegyiparunk nagyon komoly, több 10%-os visszaeséssel számol, és amiről kevesen beszélnek, hogy ugye az Unió szankcionálta az orosz fém termékeknek, fémipari termékeknek a behozatalát, ami pedig súlyosan érinti a német autóipart, és ugye mi pedig függünk a német autóipartól megint erősen, és is több 10%-os visszaesés várható. Tehát bárhogy igyekszik és dicséretes az az erőfeszítés, amit a magyar kormány megtesz, mindent megtesz, ami tőle telik, de olyan tehát a környező világban olyan nyomot hagy ez a háború, hogy ebből sajnos ez minket is érinteni fog.
Már előrevetítették az e-heti Európai Tanácsi ülésre azt, hogy asztalra kerül, vagy terítékre kerül a gázembargó kérdése. Mennyire lehet erőszakos a mostani kapacitás csökkentés után a gázembargót sürgetőknek a hangja, és mennyi lehetősége maradhat Magyarországnak, vagy más érintett államoknak, hogy ezzel szembeszálljon, úgy, hogy közben meg egyébként van egy nagyon komoly törekvés arra vonatkozóan, hogy a vétóeszközét kicsavarják a kezünkből.
Igen, ugye a gázembargónak az előszobája az Európai Unió közös beszerzése, ami eleve egy nonsens történet, hiszen ugye nagyon sok tagállammal együtt Magyarország is rendelkezik az oroszokkal, meg más beszállítókkal, hosszú távú szerződésekkel. ugye mi az oroszokkal rendelkezünk, rendelkezünk a Shell-lel, az LNG-t a Krki terminálon a Shell-lel együttműködésbe hozzuk be 2027-ig, ugye az orosz szerződésünk 15 éves, és a hazai kitermelésre a MOL-lal vagyunk szerződésben. Tehát a közös beszerzést nem tudom, hogy képzeli az Unió, létező szerződések vannak, hosszú távú szerződések, ezt nem lehet fölülírni jogilag megfelelő módon. Tehát ugye ez már, de ez a közös beszerzés már a tagállami mozgástereknek a súlyos csökkentését jelenti. A gázembargóról ugye több szakértő egybehangzóan állítja, hogy ez is már ismert, ez a
hidrogénbomba.
Hidrogénbomba, mert az atombombánál is följebb tartunk, ez valóban az, mert rövid távon nincs ellene fegyver. Ugye Magyarország elvileg a szlovák-magyar és az osztrák-magyar gáz interkonnektoron keresztül be tudná hozni a teljes földgáz import szükségletét, tehát nem kellene a balkáni áramnak, nem kellene az orosz irányból jövő vezetékeket sem használni. Ez egy elméleti lehetőség természetesen, mert ez eddig ezen is orosz gáz érkezett, ezeken a nyugat felől jövő vezetékeken. De hogyha 30-40%-nyi gáz hiányozni fog a piacról, és ráadásul annak a legolcsóbb komponense, akkor el lehet képzelni, hogy milyen áron hozhatunk be nyugati irányból földgázt, és el lehet képzelni, hogy kis országként körülbelül mennyi érdekérvényesítési erőnk lesz, amikor a nagy országokban is hiány lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon durva konfliktusokkal terhelt jövőkép, sajnos azt kell mondani. Hosszabb távon Magyarországnak lennének lehetőségei egyébként, mert azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy Magyarországban egyébként van kitermelhető földgáz mennyiség, akár saját forrásokra is hagyatkozhatnánk. Természetesen a koncesziós illetéket úgy kell alakítani, hogy a cégeknek megérje ebbe belevágni egy ilyen üzletbe, de 70-80 milliárd köbméter ismert földgáz vagyonunk van, további készletek is találhatók, de ezek nyilván nem rövid távú megoldások. Van nem hagyományos földgáz készletünk is, ebben nagy hatalom vagyunk, óriási mennyiség, csak 6 kilométer mélyen, olyan körülmények között, ahonnan egyelőre nem tudjuk éghető formában kihozni ezt a gázt. Tehát ezeket a innovációs tevékenységet kellene felgyorsítani ahhoz, de elvileg Magyarország akár még önálló is lehetne, de nem rövid távon. Tehát ez egy nagyon hosszú távú munka lehet.
De van-e egyáltalán lehetőség újabb földgáz lelőhelyeknek a feltárására, aközben, miközben egyébként megy egy agresszív zöld politika uniós szinten, és ennek a zöld politikának az a célja, hogy a lehető leghamarabb ezeket a fosszilis energiahordozókat kivezesse a rendszerből, vagyis hát minimum nem támogatja az ilyen földgáz lelőhelyeknek a feltárását és beüzemelését?
Igen, ez az agresszív zöld politika úgy látszik részlegesen azért csak zárójelbe kerül. Én több hónapja megírtam azt egy tanulmányban, hogy éppen a megújuló energia, az időjárás függő megújuló energia erőteljes részfoglalása az oka a földgáz függőségnek Európában, legalábbis részben, hiszen földgáztüzelésű erőművekkel lehet kiegyensúlyozni jelen pillanatban leginkább az időjárás függő megújulóknak a változó termelését, tehát ez a zöldítés lopakodóan pontosan a földgáz függésünket erősítette. Azt észre lehet venni, hogy azokban az országokban, ahol nagyon, nagyon nagy arányban nőtt az időjárás függő megújuló, ott lopakodóan még jobban nőtt a földgáz felhasználás. Tehát ezek a dolgok összefüggnek. Ez az egyik pont. A második pont az, hogy ma már a német zöldpárt képviselő jelentették ki a napokban azt, hogy a széntüzelésű, a tartalékban lévő, előzőlegesen már leállított széntüzelésű erőműveket is készenlétbe kell helyezni. Ezek az intézkedések meg is történtek, tehát a német kapacitásmechanizmusban tartalékként életben tartott, de nem működő széntüzelésű erőműveknél elkezdik a rendszerbe való visszahozatalra való felkészülést, ami azt jelenti, hogy a német zöld párt vezetői, képviselői, szakértői is rájöttek arra, hogy ebben a helyzetben nem jó irány, hogyha még előre akarták ugye hozni a széntüzelési erőműveket, az összes széntüzelési erőműveket 2030-ra le akarták állítani, a CDU-nál ez még 2038 volt, de szerintem ezek az erőművek tovább fognak működni.
Ez még mindig csak az áramellátást oldaná meg, hogyha a széntüzelésű erőművek újraindulnának. No, de hát már itt Magyarországon is láthatjuk, és nem gondolom, hogy ez sokkal másképp lenne Nyugat-Európában, legfeljebb az arányok esetleg másképpen néznek ki, hogy a legtöbb háztartásban gázzal fűtünk, gázzal állítjuk elő a melegvizet. Mi lesz azokkal a háztartásokkal, vagy milyen lehetőségei vannak azoknak a háztartásoknak, amelyek most netán attól rettegnek, hogy mi van, hogyha egyszer csak nem érkezik Oroszországból a gáz, mert nem érkezhet, vagy mert az oroszok úgy döntenek, hogy nem küldenek többet?
Alternatívákat kell találni a földgáz kiváltására. Ugye ez lehet egy fűtési elektrifikáció. Ma már nagyon sokan fűtenek kondenzációs klímaberendezésekkel. Vannak hatékony elektromos fűtési rendszerek, Magyarországon is egyre inkább terjednek. Tulajdonképpen a hőszivattyú is az. Egy ilyen elektromos áramon alapuló fűtési rendszer, de vannak hagyományos elektromos fűtési rendszerek is ma már. Úgyhogy ez az egyik. A másik, hogy biomassa alapú fűtésre, tűzifára, biobriketre, tehát minden, ami fenntartható, visszatérni. Ez mondjuk nem igazán a fenntarthatóság irányában mutat, mert így is tűzifa hiány van, így is egyre emelkednek az árak, és egyszerűen fa hiány van. Úgyhogy, és a másik, hogy nem lenne jó látni az erdőinket eltüzelve.
Nesze neked zöld célok.
Ja, tehát igen, tehát ez ugye, ahogy láttuk, tehát hogy pontosan a zöldítés földgáz alapon történik, az a villamosenergia rendszerben nagyrészt, és ugye, hogyha biomasszához nyúlunk, az pedig nem nagyon fenntartható. Tehát a zöldítés rövid távon nem működik, és ugye itt sokan bíznak a hidrogén gazdaságnak a beindulásában, de a hidrogén egyelőre nagyon drága, nagyon sokféle infrastruktúrát kellene ahhoz módosítani, hogy nagy arányba el tudjon terjedni, ugye ez is egy zöld fűtési megoldás lehetne, hogy a földgázrendszerbe részlegesen bekeverve, csökkentve a földgáz mennyiséget, de egyelőre erre az infrastruktúrálisan nem vagyunk alkalmasak, és nagyon magas a hidrogénnek az előállítási ára, hogyha nem földgázból csináljuk.
Na most, hogyha jól értem, akkor háztartási szinten az elektrifikáció az, ami a gyorsított ütemű feladat a háztartásoknak, kormányzati szinten pedig az innovációnak az elég nagy mérvű finanszírozása ahhoz, hogy ha nem is rövid távon, de hosszú távon ki tudjuk kerülni azokat a problémákat, amiket most ez a szankciós csomag, valamint maga az orosz-ukrán háború okoz. Hogyha mindezekre a jelenleg meglévő problémákra még kapunk a nyakunkra egy karbonadót Európai Uniós szinten, no akkor mi az, ami várható Magyarországon egy-egy háztartásra lebontva akár?
Ez számomra az szóval azért...
Szóban akad.
Igen, hát ez körülbelül, amit mutattam, itt körülbelül ezt a hatást váltaná ki. Tehát egyrészt én azt nem értem, hogy az Európai Unió hogyan tervez egy tagországi szinten bevezetendő adót, aminek nyilván egy jelentős részét ő szedné be. Tehát nem a saját gazdaságunkat erősíteni ez a magyar emberek által megfizetett adó, hanem valami EU-s zsebbe kerülne, ahonnan zöld beruházások finanszírozására fordítanák, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy ilyen központilag befizetendő pénzeknek hány százaléka landul a kis és érdekérvényesítési képességét tekintve gyengébb tagállamoknál, tehát ezeknek a pénzeknek a jelentős része, azt meg lehet jósolni, hogy hol landolna. Tehát minden adóteher, ami a lakosság vásárló erejének a csökkentése tulajdonképpen, az versenyképességi kérdés. Ugye a fogyasztás, a saját fogyasztás az sokban hozzájárul egy, egy országnak a likviditásához, ugye a magyar emberek által megkeresett pénz egyszerűen átfolyna egy EU zsebbe ellenőrizhetetlen módon, tehát egy. Ugye Magyarország kifejezetten olyan gazdaságpolitikát folytat, láthatjuk ezt a cégeket érintő adózás terén is, hogy vállalkozás élénkítés, egy gazdasági felzárkózási programot hajt végre tulajdonképpen Magyarország. Örömteli dolog, hogy több EU tagállamot is már sikerült, akik hosszú idő óta előttünk voltak, az egyfőre jutó GDP-ben sikerült már megelőzünk, tehát Magyarországon zajlik egy ilyen program. Hogyha Magyarországon ugye egyrészt már a háború miatt is ez le fog lassulni, ez a felzárkózási program, bár relatíve, ha mi gyorsabban haladunk, azért nem biztos, hogy a versenyben hátrébb kerülünk, de hogyha Magyarország elveszti azt a tőkevonzó képességét, ami a viszonylag alacsonyabb adózási ráta miatt van, akkor ez a felzárkózás, ez hogy mondjam, zárójelbe lesz tehető. A másik pedig a magyar háztartások, ugye, hogy az egyfőre jutó GDP-t és jövedelmeket nézzük, még mindig azért bőven az EU 80%-a alatt van. Most kezdett a magyar lakosság egy picit jobban élni, most tették lehetővé ezt a gazdasági eredmények, és hogyha ezt mindenféle további adók formájában elveszik az emberektől, akkor az ország egész gazdasága lassul, és az emberek is visszalépnek esetleg évtizedekkel előtt életszínvonalra. Tehát ezek családonként több 100 000 forint per éves összegekben lehet mérni, hogyha összeadjuk a épületekhez köthető ilyen a karbonadókat, és az autózáshoz köthető adókat. És hát ugye hova az autózáshoz köthető adókat fizetjük, ugye az üzemanyag árában? Ki tudja, hogy meddig tudjuk tartani ezt a csökkentett üzemanyag árat?
Sajnos egy olyan helyzetben, egy olyan időszakban élünk, amikor nagyon nehéz optimista és pozitív hírekkel szolgálni, úgyhogy most azt köszönöm meg Toldi Ottónak, ami van. A Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallottuk az elmúlt néhány percben. Köszönöm, hogy bejött hozzá.
Köszönöm, viszontlátásra.